elcsendesedésünk legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, kérünk, hogy Te érítsd meg a mi szívünket, lelkünket a Te szent igéddel. Szent lelkeddel tedd világossá a mondandódat számunkra. Add, hogy azt megszívleljük, magunkkal vigyük, és formáljon minket belső lelkiképpen. Köszönjük neked, hogy meghallgatsz minket, Urunk. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg helyeteken ülve maradva természetesen Istennek azt a szent igéjét, amelyet az áhítaton alapigéjeként olvasok. Ezt a szent igét pedig olvasom Márk evangéliumának a 16. fejezetéből, a 15. versből, tehát helyünkön ülve hallgassuk meg. Jézus Krisztus mondja, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban számtalanszor meggyőződtem már, hogy legjobb az Úrra hagyatkozni az ige választás ügyében. Amikor megkaptam a felkérő levelet, örültem neki, hogy áhítatot is tarthatok, és aztán a készülés időszakában napokig foglalkoztatott, hogy de mi legyen ennek az áhítatnak az alapigéje. És gondolkoztam jobbnál jobb igéken, nem sorolom fel az összeset, ami megfordult a fejembe, hogy ez is jó lenne, de amaz jobb lenne, ez is jó lenne, de amaz jobb lenne. És aztán az előadásokban részemről, az imádságról van szó, amit kaptam, és hát mi legyen a péntek esti áhítatnak a témája, igéje. Több alkalommal is, lefekvéskor is becsuktam a szemem, és kértem az Urat, hogy kapjak egy jó igét, egy odaillő igét. Nem mintha lenne rossz ige, de hát szerettem volna egy nagyon ideillőt. Kerestem, olvasgattam, lapozgattam. A keresés vége eredménytelenség volt. És végül megvilágosodtam. Hát nézd már meg az útmutatót, mi lesz péntek este? Mit mutat péntek estére? És már is ott ragyogott előttem ez a jézusi parancs, ez a felszólítás. Jézus Krisztus mondja, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Hát ez legyen a szent ige. És akkor világossá lett előttem, hogy itt egy olyan közösség előtt állhatok, akik különféle gyülekezetből jöttek. És a gyülekezet, az egyház iránti szeretet, ez a kötelességtudat motiválja a jelen levőket. Tehát nekünk szól az ige. Négy dolgot értettem meg, és négy dolgot szeretnék röviden elmondani nektek a szent ige alapján. Az első, ami nagyon fontos, itt a föltámadott beszél. Ezt a mondatot a föltámadott mondta. Ez különleges súlyt ad az ő szavainak. És azért mondta, hogy felkészítse a tanítványait a nagy szolgálatra. Ne értsétek félre, nem játszom ki a földi Jézus, aki Isten fia és ember fia, szavait a föltámadott Jézus szavaival szemben, de mégis különös megvilágítást ad ezeknek az igéknek az, hogy a föltámadott Jézus küldetéssel bízott meg. A föltámadott Jézus küldetéssel bízta meg a tanítványokat, és minket is. Hát mi a tanítványok folytatásai vagyunk. És majd akik utánunk jönnek, azokat is. Tehát azokat a tanítványokat ott és akkor, de értsük jól, minket is. Alázattal kell azt is belátni, hogy a megbízás mértéke más és más. De a minősége nem. Volt, akit azzal bízott, hogy menj a világba. Őket az egész világba küldte Jézus, a föltámadott. Minket a saját gyülekezetünk világába. De ő a föltámadott szólt így. Ezért különös rangja, különös súlya, értéke, tartalma van ezeknek a szavaknak, amit Jézus mondott. Itt tehát a föltámadott beszél. És Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Ez egy nagyon fontos. Ő bízott meg. Ez az első észrevételem. Második. A másik észrevételemet így fejezem ki. Jézus követei legyenek mozgásban. Menjetek! Már nem ki az esőre, értitek? Legyetek mozgásban. Jézus követei, mozgásban élő követek. Menjetek, mondja Jézus. Értsük jól, nem a várost, nem a települést kell végigjárni, hanem körülnézni és látni kellene a saját világunkban a kapott feladatot. Két példa van, hogy mi az, amire minket biztat, vagy küld, vagy amivel meg hát bíz bennünket az Úr Jézus. Két példa. Egy. Van, akinek utána kell menni, hiszen gyülekezetből jöttünk, tehát ugye értsük jól akkor, egy gyülekezetben. Valakinek utána kellene menni, valakinek pedig elébe kellene menni. Menjetek, nyitott szemmel. Mert valakinek utána kellene menni, valakinek elébe kellene menni. Hányan vannak, ki a saját gyülekezetét ismeri? Én is ismertem jó párat. Hányan vannak, akik egy darabig jártak Isten tiszteletre, és egyszer csak nem járnak. Utána kellene menni. Egyszer csak heteken, hónapokon keresztül nem látható. Nem veszi észre senki. Szerencsétlen lelkésztől nem lehet mindig mindent elvárni, bár nagyon jól teszi a nagy tiszteleti úr, ha nagyra nyitja a szemét, és kisebbre a száját. Nagyon jól teszi, de hát nem tud mindenkinél jelen lenni. Valakinek nem kellene utána menni. Mert lehet, hogy valaki azért maradt el, mert műtétre került. És már nincs ereje újra templomba menni. Vagy esetleg valakit megbántottak. Ó Istenem, mit könyörögtem egy idős asszony testvérnek. Az 1500 ülőhelyes orosházi templomban, amikor voltunk egy istentiszteleten, mondjuk 150-en, néha többen, és azt mondták neki, hogy ez az én helyem, üljön arrébb. Utána kellett mennem. Én nem megyek oda többet. Hát mondtam neki, hogy még van 1300 ülőhely. Na mindegy, nem kellene utána menni? Menjetek. Testvér, mi baj? Miért maradtál el? Ha ott voltál eddig, és most nem vagy, megbántottak? Beteg vagy? Elégedetlen vagy? Netántán a prédikációval elégedetlen vagy? Persze mondom még egyszer, a lelkipásztor, ha pásztor feladata lenne mindez, de hát a legjobb lelkipásztornak sem végtelen figyelme, hát ha tudnánk neki segíteni. Hogy valaki elmaradt, akkor legalább annyit, hogy szóljunk neki, hogy XY-t már hónapok óta nem látjuk, nem tetszik róla tudni valamit. Aztán utána kellene menni. És hányan vannak, akiknek pedig elébe kellene menni? Mert nem mernek elindulni a templomba, tudjátok, hogy van ilyen, nem mer elindulni a templomba. Hát nem tudom, mit kell csinálni ott. Tessék mondani, mit kell ott csinálni. Úgy se ismerek ott senkit, nem tudom, hogy hogy kell viselkedni, meg öltözködni. Hányra kell menni, meg melyik padba szabad ülni. Ez feltűnhet nekünk. Rosházán megszerveztük, hát már 5 éve nem vagyok ott, hogy már nem úgy, sok, hát mégis ad mondjam, hogy a templomba jövőket a különböző bejáratoknál fogadták, és oda vezették. Különösen a gyászolókat, mert nekünk nagyjából minden héten volt temetésünk, ugye nagyon nagy gyülekezet, és a gyászolók ugye hát ott topogtak, hogy most merre, hova, és akkor hát elé mentek oda, énekeskönyvet adtak nekik, leültették, stb. Tehát van, akinek utána kell menni, van, akinek elébe kell menni. A lelkésznek biztos nem, mert mindenkinek maga látószögébe kell érzékelni, amikor valaki keresni kezd. Lehet ez egy keresztelői beszél, egy ebéd keresztelői. Meg volt a keresztelés, és a család valamelyik tagja, aki még eddig soha nem volt templomba, vagy esetleg csak egy. És akkor az, hogy mit is mondott a lelkész, és így tovább, és akkor megindul egy beszélgetés, elébe menni. Hát szóval még egyszer, menjetek. Legyen mozgásban a modern tanítvány is, akit gyülekezeti munkatársnak is nevezhetünk. Menjetek, hívjatok, szóljatok, vezessen ebben is mindannyiunkat a lélek. A harmadik mondandóm közismert, de éppen ezért nem lehet elég sokat ismételni. Amikor valami közismert, annak megvan a veszélye, hogy megszokjuk. Ezért nagyon fontos az, hogy újra és újra halljuk, És újra és újra hadd mondjuk el, hogy drága testvérek, ezt ne szokjátok meg. Ezt mindig újdonságként kell átélni. Mert ugye mit kell, itt mi a harmadik? Az evangéliumot képviseljétek. Ez egy óriási feladat. Bátorkodom egy kicsit másképpen fogalmazni az eredetit. Hogy az evangéliumot képviseljétek, mert ott Jézus azt mondja, hogy hirdessétek az evangéliumot. Közismert is ezért nagy veszély, hogy a megszokott, az könnyen úgy megszokott, hogy észre se vesszük. Az örömhírt képviseljék. Igen ám, de depressziósan, nyomott lelki állapotban nem lehet az örömhírt képviselni. Ezért is kell talán naponta is, nem tudom hányszor, nincs erre törvény, gyakorta, hogy vesd össze Luther 95 tételének első tételével bűnbánatot tartani. Vagy mondhatom így is, hogy megtérni. Hozzá a föltámadott és megdicsőlt Úrhoz, és általa az Atyához. És ebben segít nekünk a lélek. És az örömhír kulcsfogalmai. Jézus győzött a bűn felett. Ez egy nagyon fontos téma, hogy igaz, hogy a mai úgynevezett modern embernek a legnagyobb gondja az, hogy nem találja az élete értelmét. De ez csapda is, hogy nem találja az élete értelmét, és ezért nem fedezi fel a bűnt, ami az életét pedig szétrágja, megemészti. Tehát Jézus győzött a bűn felett. Ez egy kardinális mondat. Nagy péntek gyönyörű története. Hogyan győzött Jézus a bűn felett? Isten báránya magára vette is a keresztfán. A főpap bemutatta a nagy misét. Az érvényes misét a keresztfán. Ez győzött a bűn felett. És győzött a halál fölött. És lehetővé teszi, hogy mi hit által mind ebben részesüljünk. Szabad nekünk ebben részesülnünk. Csak megszoknunk nem szabad. Újra és újra rá kell csodálkoznunk, hogy az én bűneimet ő magára vette. És hogy az én halálom nem az én halálom, hanem az ő élete is. Benne van az én életem. Hangsúlyozom, az a bajunk, kísértésünk, nekünk, jó evangélikusoknak, hogy megszoktuk mindezt. Nem szabad megszokni. Látjátok, milyen érdekes? Megszokjuk, mint az egészséget. Föltűnik az egészség? Hát ne, addig, amíg nem vagyunk betegek. Ne szokjuk meg. Adjunk érte hálát. Azért, hogy az Úr Jézus a bűneinket, és keresztfára vitte is, hogy legyőzte a halált. Lehet, hogy az egészséget, hogy lehet, hogy ezért is kapunk olykor betegséget. Nem, ezt nehogy valaki dogmatikának vegye. De lehet, hogy kapjuk föl, döbbenjünk rá, hogy nem is olyan természetes az a betegség. Egy hívő orvos barátom beszélt egyszer sokat nekem arról, hogy tudod, milyen hajszálon függ az egészséged? És akkor magyarázta a különböző. Mondtam neki negyed óra után, figyelj, már rosszul vagyok, most ennyi elég, jó? Tehát nem természetes az, hogy egészségesek vagyunk, pedig mi azt olyan természetesnek veszünk. És ugye, hogyha betegség jön, akkor azonnal miért engedi az Isten? Holott esetleg az lenne, hogy fölkapom a fejem, hogy Uram, hát segíts rajtam. Nem is olyan természetes, azaz magától értődő, nem magától értődő az Isten szeretet. Jézus győzelme a bűn és halál felett. Újra és újra, naponta, vagy nem tudom milyen gyakorta. Ne csináljunk törvényt. De rá kell csodálkozni, hogy az én bűneimet is keresztfára vitte. És igenis, legyen könnyes a szemünk. A meghatódottságtól. A bűnbánat könnyei drágábbak a gyöngyöknél. És a föltámadásával számomra is életet hozott a föltámadott, aki ezt a mondatot mondta, amit idéztem. És hát akkor legyen újongás a lelkünkben, hogy az utolsó ellenség legyőzetett. Mi az élet és az örök élet gyermekei vagyunk Jézus Krisztus által. Mi nem puszta anyaghalmaz vagyunk. Mi nem csupán biológiai melléktermékek vagyunk, hanem az örök élet gyermekei. Micsoda hatalmas nyereség, micsoda hatalmas örökség. Csodálatos örökség. Hát nem újongana a lelkünk, hogy ilyen örökségünk van. És ha van bennünk emberszeretet, akkor szeretnénk, ha mások is részesülnének ebből. Ezért az evangéliumot, az örömhírt kell képviselnünk. Ehhez adjon nekünk a lélek bölcsességet. És negyedik, végül a negyedik észrevétel. Tehát a harmadik az evangélium, örömhír, negyedik. Képviseljük az evangéliumot mindenki számára, mindenki előtt. Szóval vagy szó nélkül. Mert nem csak szóval lehet képviselni az evangéliumot, hanem lehet képviselni metakommunikatíva is. Tehát az életünk sugározza valamit. Lehet létünkkel, életünkkel, beszédünkkel, viselkedésünkkel. A hangsúly azon van, hogy mindenki. Sokszor van a Bibliában, különösen az Új Testamentumban ez a szó, hogy mindenki. Isten azt akarja, hogy mindenki megtérjen és üdvözüljön. Jöjjetek én hozzám mindnyájan! Mindenki, aki hisz, üdvözül. És az úgynevezett mindenki felé nekünk is képviselnünk kell az örömhírt. Kissé gyermekded, de ebben a gyermekdettségben mégis felhívom a figyelmet egy olasz TV-film sorozatra. Bár mondom gyermekded, de ebben a gyermekdettségben van valami nagyon fontos, valami nagyon szép. Az a címe a sorozatnak, hogy Don Matteo. Terence Hill. Krimi keretébe ágyazott, lelkiség jelenik meg a filmben. Ne a krimit tessék látni. Sokkal többről van szó. Valaki mindig meghal a filmben. Hát egy-két kivétel volt már, de valaki majdnem mindig. Hát sajnos ilyen a világ. És Don Matteo kitűnő képességének köszönhetően mindig rávezeti a csendőröket az igazságra, még a gyónás segítségével is, zseniálisan megmutatva, hogy a gyónási titkot mégsem szegi meg. Egyedi a film. Abban, hogy nem puszta krimi. Nem csak büntényekről van szó, hanem Don Matteo mindig szembesíti a tetteseket a tettükkel. Mindig szembesíti őket. És a szembesítés során is Isten rendje szerint, de szeliden szól. Mintha egy orosházitól tanulta volna. Székács Józsefre gondolok, nem magamra. Székács József az ország papja, ott született. És Székács Józseftől tanulta volna ezt, amit Don Matteo megvalósít, hogy igazságot szeretettel. A kettőt nem szabad szétválasztani. És ezt csak mostanában értem meg, ami föltűnt, hogy először zúgolódtam, hogy ez helytelen. Az egyik filmben egy hölgy kétszeresen gyilkos lesz. És amikor végre az atya Don Matteo rábizonyítja a bűnét, a hölgy összetörve ismeri fel a bűnét. És Don Matteo ilyesmit mond neki. Az irgalmas Isten ott a mennyben neked is megbocsájt, lányom. És eleinte bosszankodtam, bevallom nektek. Bosszankodtam, hogy hát ennek a kétszeres gyilkosnak, de amikor fölidéződött bennem ennek a hölgynek, mindig fölveszünk IPTV-n és utólag szoktuk megnézni, és akkor visszatudtam játszani, és láttam, hogy hogy folynak a könnyei, akkor rájöttem, hogy Don Matteónak igaza van. A bűnbánat könnyei drágábbak minden gyöngynél. És persze a büntetését majd neki el kell venni, a bíróságon meg lesz, de az irgalmas Isten ott a mennyben neked is megbocsájt, lányom. Mi tudjuk, hogy a Golgotai keresztél. Mondom, eleinte bosszankodtam, de egyszer csak megvilágosodtam. Hát persze. Ettől, az igazi lelki beszédtől lesz igazi bűnbánat, ettől a beszédtől lesz igazi bűnbánat a bűnös szívében, és elnyerheti Jézus ígérete szerint a bűnbocsánatot, az örök életet. Hogy a földön a büntetést ugye le kell ülnie, természetes, de a mennyben az irgalmas Isten megbocsájt neki Jézus Krisztusért. Összefoglalva tehát. Az első, a föltámadott szólított meg minket, és ő küld. Második, az örömhírre nekünk naponta kell egymást is emlékeztetni, önmagunkat egymást is, az örömére. A harmadik, mozgásban lenni, gyülekezeti munkatársként. Valakik után, vagy valakik elé. És a negyedik, mindenkinek igazságot szólni szeretetben. Kérjük ehhez Isten lelkének a segítségét. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük a Te beszédedet, a Te szent igédet. Urunk, köszönjük, hogy megbíztál bennünket. Nem érdemeltük meg, nem érdemeljük meg, de mégis Te így döntöttél, hogy megbízol bennünket, küldesz bennünket a gyülekezetünkbe, vagy ahol élünk. Küldesz bennünket, hogy Téged képviseljünk az evangéliumoddal, és mindenkor mindenkinek igazságot szólva szeretettel. Köszönjük Neked, Urunk, hogy így itt együtt vagyunk ebben a közösségben. Köszönjük Neked a mai nap áldásait, mindazt, amit már itt hallottunk, a délután első percétől, áhítatban, előadásokban és szent igében. Kérünk Téged, hogy gazdagíts minket mindezzel, formálj minket belső lelkiképpen, hogy ne csak értsük, hanem átéljük a Te szent igédet. Köszönjük Neked. Adj pihentető éjszakát, adj gazdagító napot holnap, őrizd meg az otthon maradottakat, légy velük. És, Urunk, köszönjük, hogy Te ismered a mi szívünket, árva sokszor ilyen-olyan tigrisfoltos szívünket. Hát így kérünk, hogy a Te szent lelkeddel, a Te pneumáddal teremts újjá minket, hogy a Tiéd lehessünk, most és mindenekké. És így kérünk Téged, Atyánk, és ne vedd tőlünk rossz néven, hogy harmadszor is elmondjuk, de szabad nekünk elmondani akárhanyadszor azt a tőled tanult imádságot, amivel Atyádat így szólíthatjuk meg Neked köszönhetően, hogy mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.